Lassult a kínai infláció szeptemberben. A távol-keleti ország statisztikai hivatalának adatai szerint az augusztusi 2,4%-ról 1,7%-ra zsugrodott az éves fogyasztói árindex. Az úgynevezett tisztított maginfláció stabil 0,5%-os értéken áll. Kínában az elmúlt időszakban az élelmiszerek áremelkedése jelentette a fő húzóerőt, azonban már ez sem képes felfelé tornázni az árindexet. A Raiffeisen Bank elemzője Blahó Levente szerint a koronavírus okozta válság miatt globálisan megszűnt az inflációs nyomás, ami alól a Kína sem kivétel, Péler András interjúja.
Számomra azért meglepő egyébként ez az adat, mert hát tudjuk, hogy Kínában ugye az inflációt az elmúlt időszakban mindig az élelmiszer árak húzták, és az most is majdnem 8%-os emelkedést mutat, viszont hát ahhoz képest a teljes inflációs adat mégis viszonylag alacsonynak tűnik. Mivel magyarázhatjuk ezt a hatást?
Ahogy ugye említetted, az élelmiszer árak kifejezetten fontos szerepet töltenek be a kínai fogyasztói kosárban. Ez a 8% azonban össze kell hasonlítanunk az előző hónap 11%-ával, tehát itt önmagában volt egy jelentős visszaesés. Ezt szinte kizárólag a sertéshús árak növekedésének a felére csökkenése okozta. Még így is 25%-os sertéshús inflációról beszélhetünk, de a korábbi adatokhoz képest ez jelentős csökkenés. Ugye az év elején a sertéspest is miatt itt láthattunk 100-120% fölötti inflációs szinteket is, tehát ebben a kontextusban kell nézni ezt a csökkenő tendenciájú fogyasztói árakat. Amúgy, hogyha az élelmiszerárakat külön vesszük, az infláció akkor csak 0,1%-kal nőtt, tehát voltak éppen alig változott az előző hónaphoz képest. Látjuk azt, hogy a szolgáltatások árai 0,1%-kal még csökkentek is, illetve a tartós fogyasztási cikkek ára már 19. hónapja zsugorodik, tehát ezek azok, amelyek magyarázzák ezt a relatív alacsony szintű inflációt. Várakozásaink szerint a továbbiakban folytatódni fog ez a főleg élelmiszer ár vezette csökkenés, és egyelőre nincsen inflációs nyomás Kínában sem, ahogy a világ több vezető gazdaságában sem, és éppen ezáltal alacsonyabb inflációs számokra számítunk a következőkben.
Tehát akkor azt lehet elmondani, hogy ugye a sertéspest is miatt az élelmiszer áraknak az inflációja még mindig ugye gyors Kínában, de hogy egyébként a nem élelmiszer jellegű termékek esetében pedig egyszerűen nem emelkednek az árak.
Igen. Nincsen inflációs nyomás, és ugye bár, ahogy említettem, ugye bár magas az élelmiszer infláció, főleg a sertés árak miatt, de ez is sokkal alacsonyabb, mint volt egy hónappal, két hónappal, három hónappal ezelőtt, tehát van egy jelentős csökkenő trend.
A maginflációt vizsgálva mit mondhatunk?
Ugye a maginfláció az a volatilis élelmiszer és energiárak nélkül számított infláció, a stabilan 0,5%. Itt ugye az élelmiszerárak emelkedését az energiárak csökkenése ellensúlyozta a főinflációs mutatóban. Itt ezek ugye nélkül azt látjuk, hogy itt a fogyasztói termékek, illetve a szolgáltatások árai azok, amelyek határozzák meg a végső számot.
Kicsit térjünk át a termelői árakra, hogyha jól látom itt ebben az esetben, és az elemzői várakozásoknál valamivel rosszabb számokat kaptunk, a termelői árak kicsivel több mint 2%-kal estek vissza szeptemberben, ugye az elemzők 2% alatti csökkenésre számítottak. Mivel magyarázhatjuk itt a termelői áraknak a hát rosszabb adatait?
Ugye egy 8. hónapja voltak éppen defláció van a termelői árakban, ez nagy részt szinte kizárólag itt a nyersanyagok árában bekövetkezett csökkenésre vezethető vissza, hogy elég, ha csak az olajárra gondolunk, az éves összehasonlítás, ugye sokkal alacsonyabb szinten vagyunk, de a többi ipari nyersanyagot is ide lehetne sorolni, a széntől vasércen keresztül alumíniumig, ott is árcsökkenésben vagyunk éves összehasonlításban, de nézhetjük a fogyasztási cikkek nagykereskedelmi árát, vagy a ruházati cikkek, napi használati cikkek, ezek is mind-mind alacsonyabb áron forognak most, mint egy évvel korábban.
Azt szoktuk mondani általában, hogy a termelői árak alakulása, azt tekinthetjük így az ipari kereslet egyik barométerének. Felszíthatja Kínában a deflációs félelmeket az elemzők szerint az, hogy hát gyakorlatilag, hogy a termelői áraknak az adatai egyre rosszabbak, és ez további intézkedésekre ösztönözheti majd a kínai államot, a kínai hatóságokat?
Mindenféleképpen számíthatunk, hogy mondjuk úgy, hogy még nagyobb tere nyílik, akár a kormányzati fiskális oldalról, akár egy jegybanknak monetáris oldalról, hogy közbeavatkozzon és biztosítsa a gazdasági növekedést. Ugye eddig sem ezek az adatok azok, amik hátráltatták ebben a tevékenységében. Előszeretettel az átfogó kamatcsökkentés és egyéb ilyen teljes gazdaságot voltak éppen egyaránt érintő intézkedések helyett előszeretettel a célzott kisebb intézkedéseket favorizálták, legyen szó adott méretű bankoknak a kötelező tartalékráta csökkentéséről, vagy bizonyos hitel ösztönző programok bevezetéséről, vagy banki szabályozások módosításáról, szintén a hitel kivitelezés ösztönzése érdekében, tehát ezeknek a felfutására lehet számítani. Ugyanakkor ugye a termelőjárak esetében is azt lehet mondani, hogy az főleg a külső kereslet, az export az, ami a termelőjárakat meghatározza nagyobb mértékben, míg a fogyasztói infláció az inkább a belföldi keresletre van hatással, vagy abból következtethetünk a belföldi keresletre. És igaz az, hogy egészen őszig, szeptemberig azt láttuk, hogy ugye a világ többi része a sikeres vírus elleni harcnak köszönhetően nyitotta ki a gazdaságát, emelkedtek a konjunktúra mutatók, ipari termelési adatok, viszont így az ősz beköszöntével látjuk azt, hogy a külföldi már az adatokban is megjelenően visszaesett ez a növekedési hullám, és ez Kínára is tovagyűrűző negatív hatással lesz.
Blahó Leventét, a Raiffeisen Bank elemzőjét hallották. A kínai tőzs, de a mai kereskedésben a Shanghai egyelőre egy nagyon enyhe 2 pontos mínuszban, 3329 ponton, Hongkong viszont erősödik 1%-kal, a Hang Seng 24388 ponton áll. A látássérülteket segítő szoftverekre váltott ország licenszet a belügyminisztérium. Az informatikai helyettes államtitkár azt mondta, hogy az esélyegyenlőséget segítő programcsomag mindössze 3 országban érhető el, bár a vakoknak és látássérülteknek uniós előírás az akadálymentesítés biztosítása, bizonyos elektronikus felületek kezelésekor hátrányból indulnak a speciális igénybevevők. A hazai akadálymentesített informatikai infrastruktúráról Heiser Károlyt Somodi Evelyn kérdezte.
Lényegében ez uniós előírás is, és az esélyegyenlőséget tekintve ez egy olyan segítség, ami azért elvárható. Mi a helyzet ezzel hazai viszonylatban?
Ez a probléma, ez egy régóta feszítő probléma volt. 2018-ban indult egy országlicenc program, amelyik azt célozta meg, hogy a látássérült emberek is hozzáférhessenek az elektronikus térhez. Az akadályozta meg őket ebben, hogy az alkalmazásaink nem minden esetben ilyen szempontból akadálymentesítettek, és mi azt szerettük volna, mint belügyminisztérium, hogy egy olyan szoftvert adjunk a látássérültek kezébe, amelyik nem csak az e-közigazgatás vagy a közigazgatásban használható, hanem akár vonatjegyet tud foglalni a látássérült, vagy más hivatalos vagy nem hivatalos ügyeket is tud intézni.
Tehát akkor ezek nem kifejezetten csak az e-ügyintézés segítő ingyenes szoftverek, hanem akkor, amint említette, másra is felhasználhatók. Például most itt a járvány következtében szerintem egy fontos kérdés, hogy a digitális oktatásban a látássérültek hogyan tudnak részt venni, ebben esetleg segítségükre lehetnek ezek a szoftverek.
Ez a szoftver tulajdonképpen azt csinálja, hogy a képernyőn megjelenő szövegtartalmat olyan módon jelen esetben hanggal közvetíti, amelyik a látássérültet hozzásegíti ahhoz, hogy azt az alkalmazást komfortosabban tudja használni. Tehát egy példát mondok el, amit nekem be is mutattak, hogy látássérült ember vonatjegyet kívánt a vasúti elektronikus jegyrendszerben foglalni. Ekkor segítséget nyújtott abba, hogy mérséklés és a segyet vásároljon, mivel látássérült. Ki tudta választani, hogy milyen útirányba akar menni, milyen időpontba, hanyas osztályon, és ezt követően még a fizetést is, ami bankkártyával történt, lebonyolította. És annyira kifinomult ez az eszköz, hogy például a látássérülteknek a egyéb érzékszerveinek a kifinomultságát is kihasználja. Tehát nevezetesen itt 4-szeresére gyorsította az alkalmazást. Mi már szemmel nem tudtuk követni, látók, hogy mi történik a képernyőn. Ő néhány hang felbukkanását követően már tudta, hogy hol jár éppen az alkalmazásba, és mondhatom azt, én élő példa vagyok, hogy a látássérült annyira kifinomult volt ebben a tevékenységben, hogy hamarabb kapta meg a jegyet, mint amire én mondjuk képes lettem volna.
Az nem újdonság a látássérültek esetében, hogy különböző programok segítségével használják az internetet. Ez a fajta programcsomag, ami most elérhetővé vált számukra, túlmutat a korábban elérhetőknek a kapacitásán? Ez a gyorsaság például, ez eltér a korábban elérhető programoktól?
A legelső dolog az az, hogy ezek hát pénzbe kerülnek. Sajnálatos módon nem karitatív a piac, és nem is kell annak lenni, mert a jó szoftvert azt meg kell fizetni. És a belügyminisztérium abban nyújt támogatást, hogy ezt országlicenzben biztosítja a látássérültek számára. Ez egy óriási dolog, mert korábban jelzem nem volt ilyen, hanem ugye egyedi szoftverekkel, bizonyos finanszírozások erre költésével valósították ezt meg. Ez az egyik. A másik, hogy mivel vakok és gyengénlátók országos szövetségével mi nagyon szorosan együttműködünk, ezért az ő kívánságuknak megfelelően, mint ország tudunk fellépni akár a fejlesztés vonatkozásába is. Tehát itt most nem egy-egy ember áll jogviszonyba, hogy így fogalmazzak a szolgáltatóval, hanem ugye Magyarországnak a látássérült közössége, amelyet mi csak finanszírozunk, de az erre felhatalmazott köztesületek ellátják ezt a feladatot. A harmadik valóban, ez folyamatosan fejlődik ez az alkalmazás. És ezért is érnek el ilyen eredményeket, hogy abba a közegbe elégítik ki az igényeket, amelyek egy teljesen speciális. Nyilvánvalóan erre a speciális igényekre speciális választ kell adni, és azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon alkalmas szoftver erre.
Visszatérve még az informatikai infrastruktúrára, mennyire látja piacképesnek úgymond ezt a fejlesztést, mennyire kapcsolja be ez a látássérülteket úgymond a látók világába?
Hát ami az elektronikus térbe zajlik, egyébként is, hogy mondjam, a látássérültek ebben nagyon fogékonyak. Tehát egy megszokott környezetben, akár a lakásán, tud elvégezni olyan feladatokat, amelyeket mi el sem bírunk képzelni. Tehát adatrögzítések és ilyenek történnek látássérültek segítségével.
Heuser Károlyt hallották, az informatikai helyettes államtitkárt az esélyegyenlőséget segítő programcsomagról. 8 óra 53 perc van, 7 perc múlva a 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, információkkal.